Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Teljesen a tiéd címmel, március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum főutcai rendházában, közölte Székesfehérvár önkormányzata. Azt írják, a szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben. Felidézték, Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a rekordok pápájának is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek is a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szentté avatták, emlékeztetnek. A beszámoló szerint a kiállítás a Szentatya több mint 100 személyes eredeti tárgyát mutatja be. Látható például Szent II. János Pál pápa túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája is. A magyar kormány családbarát országot épít, és minden kezdeményezést támogat, amelyel a rászoruló nagycsaládokon tudnak segíteni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a CBA, a Prima és a Privát bolthálózat húsvéti adománygyűjtő akcióját bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Benede Attila emlékeztetett az elmúlt időszakban meghozott családtámogatási intézkedésekre, így a családi adókedvezmény duplájára emelésére, a több gyermekes édesanyák SZIA mentességének kiterjesztésére, az otthonteremtési támogatásokra, illetve a fix 3%-os kamatú lakásvásárlási hitelre. Mindez azonban nem lenne elég a kormány családbarát szemlélete nélkül, tette hozzá. Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke elmondta, hogy az immár 11. alkalommal meghirdetett húsvéti szeretett kosár akcióban az adományozók azokat a nehéz helyzetben lévő nagycsaládokat támogathatják, amelyeknek ebben az időszakban egy kevés élelmiszer is segítséget jelent. Az Aktív Magyarország kezdeményezés az aktív és élhető településekért, közösségekért kulcsfontosságú a jövő Magyarországa szempontjából, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten a témában rendezett szakmai tanácskozáson. Navracsics Tibor az Aktív Települések konferenciáján hangsúlyozta, azok a helyi kezdeményezések és erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy egészségesebben, barátságosabban, kedélyesebben és kedvesebben élhessünk saját településeinken és közösségeinkben, ahhoz járulnak hozzá, hogy Magyarország a legélhetőbb országok egyike legyen. A közösségi lét teszi élhetővé Magyarországot, emelte ki a miniszter. Hozzáfűzte, élhető országban szeretnénk élni, ahol a kötelezettségeinken túl megtaláljuk azokat az értelmes kötődéseket és időtöltéseket, tevékenységi formákat, amelyekben jól is érezzük magunkat, és a másikban a különbségeken túl megtaláljuk azokat a pontokat is, amelyek összekötnek minket. A bölcsőde avatás a településbe vetett hitet szimbolizálja, amikor bölcsődéket adunk át, a jövőt építjük, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Nyáregyházán, a község új bölcsődéjének átadóján. Kon Zsófia kiemelte, hogy 2010 után 1 millió munkahely jött létre, és a 3 éves kor alatti gyermeket nevelő édesanyák esetében 66%-ról 80%-ra nőtt a foglalkoztatottság. Úgy tudtunk segíteni, hogy történelmi bölcsődei hálózat fejlesztésbe kezdtünk, fogalmazott, majd úgy folytatta, 2010-ben a 3155 településből mindössze 326 rendelkezett bölcsődével. Kifejtette, ma már 1260 településen van bölcsőde, minden harmadikban, továbbá minden járásban található egy. Sport. A februárban az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő Torontóhoz igazoló Sallói Dániel szerződését már is meghosszabbította a klub vezetősége. A kanadai egyesület honlapjának tájékoztatása szerint a 29 éves szélső támadó a 2027-es idény végéig marad a klubnál, és hosszabbítási opció van a 2027-28-as idényre. Végül az időjárásról. Felhős idő várható, rövidebb, hosszabb napos időszakokkal, és főként nyugaton néhol jelentéktelen csapadék is előfordulhat. A keleti-délkeleti szél napközben megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország döntő részén 14 és 16 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az elmúlt 10 évben 2210 plébánia, lelkészség, lelki gyakorlatos vagy közösségi ház épült az országban, a kormány és az egyházak közreműködésével, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Nyéklát házán, ahol egy lelki gyakorlatos közösségi tér alapkületi terén vett részt. Soltész Miklós hozzátette, hogy a beruházások közül 340 teljesen új épület, a helyszíneken fiataloknak és idősebbeknek egyaránt megvan a lehetőségük a lelki megerősödésre. Az államtitkár köszöntőjében azt mondta, hogy a nyéklátházi alapkületétel újra ráirányítja a figyelmet a hit és az egyházak fontosságára. Hozzáfűzte, a lelki gyakorlatos közösségi tér a közelmúltban szenti avatott olasz fiatal Carlo Acutis nevét viseli, és ez még inkább megemeli az építkezés értékét. Hozzátette, az ifjúság körében olyan csodákra volt képes, amelyek eredményeként nagyon gyorsan boldoggá, majd szenti avatták. Soltész Miklós az alapkületételen jelenlévő fiatalokat arra biztatta, hogy kövessék Carlo Acutis példáját, majd kiemelte, szükség van a fiatal szentekre. A Szent Carlo Acutis ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér alapkövét Mihály Wallace Banach apostoli nuncius áldotta meg. Ismét rekordot döntött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre jelentkezők száma. A statisztika szerint az intézményben 8970 fő, összesen 15.983 jelentkezést nyújtott be, ami újabb rekord az elmúlt évekhez képest. A jelentkezések jelentős része több mint 6.300 nappali tagozatra érkezett, de még ettől is több, mint egy 9.500 a levelező tagozatos jelentkezések száma. Idén is kiemelkedő a pedagógus képzés iránti érdeklődés. A legtöbben a gyógypedagógia alapszakon kívánnak tovább tanulni Egerben és Jászberényben is, de 400 fölötti a jelentkezés mindkét városban, az óvodapedagógus szakon, levelező tagozaton. Az osztatlan tanárképzésben a nappali tagozaton több mint 50%-kal növekedett a jelentkezések száma. A kart a gazdasági és társadalomtudományi kar követi, amely idén 3016 jelentkezőt vonzott. A legnépszerűbb szak a karon a gazdálkodási menedzsment, illetve a kereskedelem és marketing alapszak. Kiemelkedő az informatikai, a sporttudományi és a művészeti szakokra jelentkezett jelentkezések száma, illetve megnövekedett az érdeklődés, elsősorban a pszichológia szaknak köszönhetően a bölcsészettudományi képzések iránt is. Húsvét a családban címmel szervezett rajzversenyt a Szent Lukács Görög Katolikus Szeretett Szolgálat Debrecenben, az Attila téri szolgáltatóponton. A versenyre a Szent Efrém görög katolikus óvodából és a debreceni lakásotthonokból összesen 40 kisgyermek érkezett. Délelőtt a Végkedvű Mihály utcai görög katolikus óvodából érkezett két csoport, összesen 30-an a szolgáltatópontra. Az óvodásokat Jackó Dániel, a Hajdúdorogi Főegyházmegye karitász vezetője köszöntötte. Röviden bemutatta a gyerekeknek a szolgáltatópont munkáját. Elmondta, hogy ezen a helyen ruhaneművel és lábbelivel is lehet segíteni a rászorulóknak és gyerekeiknek. A versenyen a közelgő ünneppel kapcsolatos alkotások készültek. Húsvéti tojások, terített asztalok, családrajzok jelentek meg a papíron, többen pedig a templomot és a megfeszített Krisztust is lerajzolták. Háromnapos nagybőjti lelki gyakorlatot tartottak a Sárospataki Bazilikában, melyet Fráter Szabó József Miskolc Diósgyőri plébános vezetett. Tanításában a keresztút állomásain keresztül vezette végig a híveket, az ember és Isten kapcsolatának mélyebb megtérésén, valamint a bűn hatásainak megtapasztalásán keresztül.
A téma keresztút volt, persze a minden állomást nem tudtunk végelmékedni, hanem a keresztútnak a lelkülete, és hogy mi hogyan hordozzuk a mi keresztünket, a mi keresztutunkon hogyan megyünk végig, ahol Jézus a tanító, és a három estének a témája, az első este volt, hogy Jézus a vállára veszi a keresztet, és a keresztjeinkre ránézzük, miket hordozunk, mi az, amit nem kell hordozni, jól hordozzuk egy krisztusi módon-e, vagy úgy, hogy sok a szenvedés, de nincsen gyümölcse, tehát a keresztjeinket megkülönböztettük. A második nap Jézusnak az eleséstéről elmékedtünk, hogy a bűnben elesünk, a gonosz azt mondja, hogy várol bennünket, hogy ne álljunk fel, maradjunk a földön, nincs esélyünk, amúgy is rossz emberek vagyunk, bukott emberek vagyunk. És a Szent Jónásnak a fontossága, hogy Jézus a halottat is fel tudja támasztani, aki halálos bűnben van, a gyóntatószékben szenté válik. És láthatunk példákat, akár most Bartoló Longót szenté avatták, sátánista pap volt, és a Rózsafűzérnek az apostola lett, és most a Szent Atya ősszel szenté avatta. De az Istennek van hatalma mindenkinek az életét megváltoztatni. És a harmadik este pedig, hogy a negyedik, ötödik és hatodik állomás, Jézus találkozik édesanyjával, akkor Cirenei Simon segít vinni a keresztet, és Veronika kendője, hogy észrevenni az úton, hogy van segítség. Nagyon sok jó szándékú ember van, de is egy külön lelki kihívás, hogy tudjunk segítséget kérni, tudjuk elfogadni a segítséget, tudjunk gyengének lenni, kiszolgáltatottnak lenni. Jézus sem hősnek tüntette fel magát, hanem aki tudott gyenge lenni, elesett, és elfogadta mások szeretetét, és van akinek, vagy a gőgös embernek ezt nagyon nehéz elfogadni, pedig rengeteg plusz szenvedést okoz, ha valaki gőgös, és annak semmi értelme nincs, abból csak még több bűn és feszültség lesz. És a záró gondolat pedig, hogy a meghalásnak a gyümölcse, hogy meghalunk a bűnnek, a gőgnek, mert kinek mégben kell meghalnia, a feltámadás következik, és ez is egy külön dolog, valakinek még nehezebb, mint a keresztúr, megtanulni örülni, Krisztusban örülni, és ez nem csak egyfajta opcionális kihívás, hogy valakinek van kedve, nincs kedve, persze szabad akaratunk van, hanem eljutni a krisztusi örömre, a feltámadt Jézus örömére, az mindannyiunknak tulajdonképpen feladatunk, kötelességünk, mert ez az ember, aki így tud örülni, ő tud szeretni, erősíteni, felemelni másokat, evangelizálni, tehát mindenképpen nem a keresztút önmagában a cél, nem a szenvedés a cél, hanem átmenni a bűnök következményein, és eljutni Krisztus örömére, és a feltámadt Jézust hordozni magunkban.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én, a Dobó téren 18 órától az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. A részletekről Bércesi András főszerkesztőt, az esemény egyik szervezőjét, Domán Vivien kérdezte.
Nem túlzás azt mondani, hogy hagyományá vált, hogy az Egri Fertájmesteri Testület Gyümölcsoltó Boldogasszony napján vagy annak előestéjén imádságra hívja az egrieket és az Eger környékieket a Dobótérre. Az a filozófiája ennek a kezdeményezésnek, hogy egy picit lépjünk ki a templomok csendjéből, egy kicsit a nyilvános hitvallás jegyében, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén forduljunk égi édesanyánkhoz. 2022-ben, azaz 5 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat. Február elején gondolkodtunk erről, és időközben kitört a háború, és természetesen a békéért is imádkozunk éppen ezért minden alkalommal, de egyúttal a magyarságért, a családokért, a fiatalságért. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, a Fertájmesteri Testület férfiakból áll, nagyon kevés imádkozó férfival lehet találkozni, próbálunk ezzel is egy picit példát mutatni, bevonni másokat is ebbe az imádságba, és az a szerencsés tapasztalat, hogy több száz ember összegyűlik ilyenkor, és egy egy nagyon jó hangulatú, egy nagyon emelkedett programon vehetnek részt azok, akik eljönnek. Vannak szerencsére visszatérők is, közösségben is jönnek, egyénileg is, és hát a fertelmesteri programoknak ez szerves része lett az évek alatt.
Kiket vártok, kiket várunk ide a dobótérre, a Minorita templom elé március 25-én 18 órára?
Minden olyan embert, akinek fontos a béke, ugye, aki szeretne egy kicsit így közösségben szólni égi édesanyánkhoz, akinek fontos ez a cél, a magyarság megmaradása, a fiatalságnak az útját egyengetni így imádság által is, tehát ez egy teljesen nyitott rendezvény. Nem egyszer szembesültünk azzal, hogy itt járók, turisták is nézték, hogy mi történik itt, elmondtuk és becsatlakoztak az imádságba. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép dolog volt, és ugye nagyon szép számmal vannak, akik már tudják és várják ezt a programot, és mindig visszatérnek.
A béke és a családokon túl személyes ima szándékokkal is meg lehet ide érkezni akkor a dobótérre.
Természetesen igen, tehát megfogalmazzuk a szándékokat, az imént elmondottak egyében, de hát mint mindig ide is mindenki elhozhatja maga szándékait a saját családjára, saját életére vonatkozóan, és akkor természetesen ez is a közösségi imádság része.
Március 27-e és 29-e között szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat az egri érseki papnevelő intézet nyílt hétvégéjére. A vonatkozó plakát és a részletes információkhoz vezető QR kód megtalálható a szeminárium Facebook oldalán, valamint az egri főegyházmegye honlapján is a hírek között. A Szent három napra várják a 16 éven felüli fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét dobomon lesz a szalíziaknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagycsütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik az Egedhegyi keresztutat március 28-án szombaton. Gyülekező a dobótéren lesz, a Minorita templom előtt 9 órakor, indulás pedig 9:30. A keresztút után lehetőség lesz az Egedhegyi kápolna romjainak megtekintésére, illetve egy ismertető meghallgatására. A programot esőben is megtartják, de akkor rövidített útvonalon. Az egri főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az urat mirhával és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két lány testvér megüzente Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába? A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy? Jézus ezt felelte: nem 12 órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát, de aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de én megyek és fölkeltem. A tanítványok így szóltak: Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülése gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: menjünk és halljunk meg mi is vele együtt. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: megjött a Mester és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utánuk siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kísírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt és meglátta őt, e szavakkal borult lábaihoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hová temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók is megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vaklátását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog. Milyen jó, hogy Márta figyelt az Úr szavára, és megőrizte ezt a kijelentését. Lázár feltámasztása nagy felfordulást eredményezett, hiszen Jézus a jelen természet rendjét borította fel. Egy 4. napos halott testet parancsoló szavával élővé tett. Ki figyel itt a szavakra? Pedig ég és föld elmúlnak, vagyis a jelen világ, de az Úr igéi el nem múlnak. Lázár földi élete is elmúlik, csak meg kell újra halnia, de az az élet, amelyről Jézus beszél, el nem múlik, mert amint az atyának önmagában van élete, megadta, hogy a fiúnak is önmagában legyen élete. A húsvéti keresztelésekre és keresztségi fogadásunk megújítására készülve, ma ezt meg kell tanulnunk egyszer s mindenkorra. Az Úr Jézus nem abban a feltámadásban akar minket részesíteni, amelyben Lázárt, hanem abban, amelyben ő részesült húsvét éjszakáján, amikor is földi testét és pszichéjét az Atyaisten a Szentlélekkel örökké valósította, romolhatatlanná tette, bevonta saját isteni életébe. Ennek alapja Jézus személye, a 2. isteni személy. A mi feltámadásunk alapja Isten gyermeki életünk, az isteni természetből való részesedés a hit és a keresztség által. Így tehát bennünk már megvan a dicsőséges feltámadás csirája. A Jézusba vetett hit nem csupán igazságok, hittételek elfogadása, nem is csak bizalom, nem csupán erkölcsi döntés, hogy egész földi értelmemet tanítására építem, hanem a dicsőséges feltámadás kezdete. Ha valaki megdicsér, elismer engem, szeretetét kinyilvánítja, agyam endorfint választ ki, és ez igen jó érzéssel tölt el. Hozzám se ért, csak szólt, és szavai testi-lelki elváltozást idéztek elő bennem. Az adott esetben egyetlen ilyen szó az embert az öngyilkosságtól mentheti meg. Jézus maga a Teremtő Isten. Szava a nem létezőket a létezés állapotába helyezheti. Ha szavainak hiszek, a legnagyobb elváltozások mennek végbe bennem, anélkül, hogy érezném, hiszen ami érezhető, az földi. A halállal van megjelölve. Aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog. Mert az az élet, amelyet hittel fogadott szavai előidéznek bennem, nincsenek alávetve a biológiai halálnak. Magyar keresztény lélek, mikor leszel már végre keresztény? A dicsőséges feltámadás zálogát, zsengéjét, csíráját hordozod. Ehhez mérjed földi életed eseményeit, és ezzel mérj minden magányt, elhagyatottságot, kudarcot és megvetést.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ja som vzkriesenie a život. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Júdej. Učeníci mu vraveli, Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš. Ježiš odpovedal, nemá deň 12 hodín. Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetla. Toto povedal a dodal, náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali, Pane, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene, Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom, poďme aj my a umrime s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela, učiteľ je tu a volá ťa. Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tá, kde bol Ježiš a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili? Povedali mu, Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odváte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, Pane, už páchne, veď je už 4 dni v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangélium nach Johannes. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht. Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebt Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus antwortete ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehm den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Wort des lebendigen Gottes.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Hit és alázat. Dicsőítelek téged, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Vitatkozás közben Jézus szemrehányást tett a zsidóknak. Fürkészitek az írásokat, mert azt hiszitek, örök életet találtok benne. Bár éppen rólam tanúskodnak, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A zsidók a szentíratok aprólékos tanulmányozásával akarták elérni a tökéletességet. Ezt gyakran önkényes módon tették, saját személyes véleményük szerint értelmezve. Gőgjükben kizárták azt a lehetőséget, hogy tévedhetnek, és mivel nem értették a jövendőlések jelentését, nem akarták elfogadni, hogy Jézus a próféták által hirdetett messiás. Jézus szeretné megvilágosítani őket, de a fény nem hatol be gőgtől elvakult szívükbe. Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsőítitek, de azt a dicsőséget, amely Istentől való, nem keresitek? E hamis tanítók célja nem az volt, hogy behatoljanak az írások igazi szellemébe, megértsék Istennek az emberre vonatkozó üdvösség tervét, és abba beilleszkedjenek, hanem hogy az emberek őket dicsőítsék, és őket tiszteljék. Ez volt a nagy akadálya annak, hogy higgyenek Krisztusban. Hogyan is tudtak volna elfogadni egy alázatos, szegény, a kicsiket, az egyszerűeket és nélkülözőket magasztaló messiást, amikor maguk egymás dicsőítését keresték. Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösség tervét és az írások igazi jelentését. De csak az alázatosak tanulhatnak tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar megigazulni, nem fogadja el sem a mestert, sem az üdvözítőt. A századok folyamán ismétlődik ez a helyzet, amikor gőgös emberek elutasítják annak az egyháznak tanítását és közvetítését, amely Isten szavának és az üdvösség szentségeinek hivatalos letéteményese. Jézus egy napon ezt kérdezte: amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Bizonyára nem talál a kevélyekben, a tudományukra büszke emberekben, de talál az alázatosakban és egyszerű emberekben. A farizeusok azzal kérkedtek, hogy hisznek Mózesnek. A valóságban azonban nem értették meg szellemét, példáját sem követték. Mózes nem akart egy nagy nemzet feje lenni, csak népét akarta megszabadítani. A farizeusok viszont elhanyagolták a nép javát, csak a maguk dicsőségét keresték. Mivel nem értették meg Mózest, nem ért a Mózes által hirdetett és előrejelzett messiást sem. Jézus ezért így figyelmeztet: ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Nem lehet egyszerre hinni valakiben, és ugyanakkor elutasítani tanítását és példáit. Ez az ellentmondás sajnos nagyon gyakran előfordul a keresztények között is, és abban nyilvánul meg, hogy a gyakorlatban elutasítják az alázat és a szolgálat evangéliumát. Kísértés az a gondolat, hogy csak úgy lehet jót tenni, ha valaki fontos, kiváltságos helyet tölt be. Jézus teljesen ellenkező értelemben beszélt és cselekedett. Tanítványainak azt tanította, válasszák az utolsó helyet. Szolgáljanak másokat még akkor is, ha felelős hivatal gyakorlására kaptak meghívást. Az utolsó vacsorán mondta az Úr, a legnagyobb legyen olyan, mintha legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha szolga volna. És hogy bátorítsa őket, hozzátette. Én úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok volnék. Jézus egész élete az atyának és az embereknek tett szolgálat volt. De az utolsó vacsorán még világosabb példát akart adni. Letérdel az apostolok elé, és elvégzi a legszolgaibb, legalacsonyabb munkát. Sorra megmosta tanítványai lábát. A jövendőlések Jahve szolgájaként emlegették a messiást. Jézus azonban az emberek szolgájának is tartja magát, és ugyanezt a magatartást kéri tanítványaitól is. Az a gondolat, hogy a testvérek szolgálatáért az utolsó helyet kell választani, állandóan visszatér az evangéliumban. Aki erről nem akar tudomást venni, az elutasítja Krisztus misztériumát. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát. Hasonló lett a legszegényebbekhez, a legmegvetettebbekhez, sőt, leszállt az ő szintjükre, és velük vállalt közösséget. A megalázott Jézussal. Ó Jézusom, aki egészen az önkiüresítésig megaláztad magad, add, hogy bennem is ugyanezek az érzések uralkodjanak. Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel. Tegyük próbára. Gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra. A gonoszok által megalázott és üldözött igaz, maga Krisztus. Életében is, különösen halálában, megindító módon igazolódik a bölcsesség könyvének leírása. Rá a legártatlanabbra zúdul mindazok dühe, akik magatartásának és tanításának szentsége miatt sértve érzik magukat. A világ gyűlöl engem, mondja majd Jézus egy napon, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tettei. Isten fia önkéntesen annyira megalázkodott, hogy ember lett, mint egy bűnné lett, hogy így képviselje a bűnös embereket. Ugyanígy elfogadta, hogy ugyanazok alázzák meg, akiknek üdvösségéért a világba jött. A zsidók halálra keresik, Jézus azonban többször kikerüli őket, mert még nem érkezett el az órája. Nem kerüli ki viszont az ellentmondásokat és a megaláztatásokat. Ő, az örök igazság, elfogadja, hogy hazugnak tartsák. A végtelen jósággal úgy bánjanak, mint gonosztevővel. A végtelen bölcsességre úgy tekintsenek, mint egy bolondra. A végtelen szelídséggel úgy bánjanak, mint fölforgatóval. Isten fiával, mint ördögtől megszállottal. Krisztus megaláztatásaival fizet azért, hogy az embereket megszabadítsa a gőgtől, és egyben bátorítsa őket, kövessék őt az alázat útján. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az igazi alázat kiinduló pontja a szív, és az a benső és mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus felejtve isteni méltóságát megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell lennie, és nem felejtenie, kicsoda. Teremtmény, aki nem önerejéből, hanem Isten ajándékai által létezik. Aki miután bűnt követett el, az erkölcsi nyomor állapotába süllyedt. Ha az ember mindezt tudatosítja, mélységesen alázatossá kell lennie. És mégis a gőg olyan erős benne, hogy mindig nehezére esik a megalázkodás, és még inkább, ha mások alázzák meg. Csak Krisztus megalázkodásainak kegyelme segítheti az embert, hogy igazi szívbeli alázatban éljen. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, kiüresítette önmagát. Soha nem elmélkedhetünk eleget az apostolnak ezekről a szavairól. Minden keresztény meghívást kapott arra, hogy alázatában kövesse Jézust. Hogy ezt megtehessék, ki kell üresíteniük önmagukat. Vagyis kiüresíteni magukat a gőgtől, elfogadva az azt leromboló megalázásokat. Mindenekelőtt belső megalázkodásra van szükség. Hibák, hiányok, hűtlenségek belső elismerésére, aztán a külső megaláztatások elfogadására. Ezek egyszerűen abból a tényből fakadnak, hogy mások is észreveszik korlátainkat, fogyatékosságainkat és hibáinkat. Sokaknak tetszik az alázat, de kevesen fogadják el a megaláztatást. Sokan kérik az alázatot, a gyakorlatban azonban menekülnek a megaláztatástól. Amint csak tanulással lehet tudásra szert tenni, épp úgy csak megalázkodás árán lehet megszerezni az alázatot. A bűnös ember megalázkodását különben is megköveteli az igazságosság. A szentek annyira megvoltak erről győződve, hogy soha nem tartották túl keménynek a megaláztatásokat. Akármi rosszat mondtak is rólam, mindig világosan beláttam, hogy távolról sem mondtak még el mindent. Mert igaz, talán nem követtem el azt, amivel megvádoltak, de mély sok más bűnnel bántottam meg az én Uramat, Istenemet. Azt meg nagy szívességnek tekintettem vádlóim részéről, hogy igazi bűneimet nem emlegették, mert jobb szeretem, ha nem igazat fognak rám, mint hogy igazi hibáimat tárják fel, írta Avilai Szent Teréz. A zsinat különösen a szerzeteseket buzdítja az alázat gyakorlására. Ezzel vesznek részt Krisztus önkiüresítésében. Aki bensőséges módon részesedni akar Krisztus misztériumában, amint ezt megkívánja a szerzetesi hivatás, annak az ő önkiüresítése útján kell nagy lépésekkel haladnia. Az ember egymagában képtelen erre. Krisztusnak kell őt ebbe bevezetnie oly módon, hogy részesíti az embert az ő megaláztatásaiban. Az élet maga kínálja a megfelelő eszközöket. Sérelmek, vádak, megbántások, meg nem értés, sikertelenségek. Ha az ember ezeket Krisztus szeretetéért elfogadja, megnyílik az isteni alázat ajándéka felé. Belép saját önkiüresítése misztériumába, az Atya dicsőségére és az emberiség üdvösségéért. Akik a kereszt halálig megalázott Krisztust követik, megdicsőítik Istent, és elősegítik testvéreik üdvösségét. Az alázat legyőzi és megnyeri még a legcsökönyösebbeket is. A türelmes Krisztus misztériuma. Ó Krisztusom, aki értünk szenvedtél, és példát adtál nekünk, add, hogy kövesselek. én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak. Nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván, pusztítsuk el a fát, ereje tejében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét se emlegessék többé. Jeremiás, akit honfitársai halálra kerestek, az üldözött Krisztusnak előképe. A keresztelő szerint ő a halálra szánt Isten báránya, aki majd elveszi a világ bűneit. Jeremiás nem ismerte az ellene szőtt összeesküvést, Krisztus viszont tökéletesen tudatában volt. Számára a ráváró kínszenvedés nem váratlan esemény, hanem önmaga szabad és tudatos feláldozása az Atya akaratának. Életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. Ilyen érzésekkel megy Jézus kínszenvedése elé. Önként adja át magát, mint a szelíd bárány, amely nem szegül ellen, nem ellenkezik. Jézus szenvedése sokkal több, mint passzív alávetettség. Szabadon, szeretetből fogadja el, a feltámadás tudatától segítve. És mégis valóságosan szenved, testében, lelkében meggyötörten. A világba jött Isten fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára vette a szenvedékeny emberi természetet. Ebben engesztelte ki bűneiket, és szenvedve megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Akit találkozni akar vele, szintén el kell fogadnia a szenvedést. A keresztény szenvedés azonban nem jelenthet egyszerűen türelmes, szinte erőltetett beletörődést, mivel hogy úgy sem lehet más tenni. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti. Szeretettel azonosul az Atya akaratával. Ezzel a szabad akaratú beleegyezéssel a keresztény a türelmesen szenvedő Krisztushoz hasonul. Szenvedése által az ő misztériumában részesedik. Az ilyen célzatú türelem nem lealacsonyítja az embert, hanem rabjává teszi egy olyan helyzetnek, amelyből nem tud szabadulni, hanem arra képesíti, hogy szabadon, a szeretet pozitív magatartásával és a megfeszített és feltámadt Krisztussal egyesülten átkarolja mindazt a szenvedést, amit Isten megenged életében. Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedésében, hogy dicsősége megnyilvánulása napján majd újjongva örülhessetek. A keresztényt megpróbáltatásai közepette bátorrá, derülté, sőt, örvendezővé teszi az a tudat, hogy az Úr szenvedésében vesz részt. Saját szenvedése nem komor, kétségbe esett, hanem reménység ragyogja be. A keresztény fájdalmas, emberileg kilátástalan helyzetekben is segítséget és célt talál Krisztus misztériumában, aki bensőségesen egyesíti magával azokat, akik az ő kínszenvedése útján járnak. Ilyen összefüggésben az ártatlanok szenvedése nem abszurd többé, hanem a keresztre feszített ártatlant jelképezi. Ebben a távlatban szemlélve a keresztény türelem nem annyira erkölcsi erény, mint inkább a Krisztus misztériumában való részesedés követelménye. Aki nem lép be kínszenvedése és halála misztériumába, feltámadása misztériumába sem léphet be. Az örök élet a Krisztusban való feltámadás teljessége lesz. És mivel a földi élet ennek csak előjátéka, ebben az Úr halálában és szenvedésében való elmerülés játssza a főszerepet. Mindazonáltal a feltámadás már most, az időben, folyamatban van annak az isteni életnek révén, amelyben Krisztus részesíti a halálában megkeresztelteket és a hozzá hasonultakat. az isteni szenvedőre függesztett tekintettel tanulhatjuk a türelmet. Ő bűnt nem követett el, hamisság nem volt szájában. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmakat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára. Ha az ember bűne kínoszta meg az ártatlan Krisztust, méltányos, hogy ebből a kínból az is érezzen valamit, aki bűnös ebben. A megfeszítettre tekintve az ember tudja, hogy szenvedésében nincs egyedül. Krisztus végig szenvedte annak minden keserűségét, szorongását és félelmét, hogy elvegye ezek keménységét, és bátorítson a megpróbáltatásokban. A Krisztus példája és kegyelme által megerősített keresztény lassanként megtanulja, hogy csüggedés nélkül szenvedjen, hogy azt a megváltás művében való alázatos hozzájárulásként felajánlja testvérei üdvösségéért. Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Testének, az egyháznak javára.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A nap imája.
Szent Bonaventúra imája. Igazság, béke, szeretet. Ó Istenem, örök országod olyan dicső és nemes, amennyire rendkívüli a te méltóságod. Nem te származol királyi dinasztiákból, hanem a királyság származik tőled. Öltözeteden és oldaladon ezt a felhívást viseled. A királyok királya és az uralkodók ura. Örök a te hatalmad, a jogar soha nem vétetik el tőled. Országod soha nem szakad részekre. Törzsek, népek és nyelvek minden téged szolgál örökre. Béke királya, téged akar látni az egész íg és az egész föld. Milyen dicsőséges a te országod, ó fölséges király! Ebben az országban veled uralkodnak mindazok az igazak, akiknek törvénye, igazság, béke, szeretet, élet és halhatatlanság.